A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervisz, földmérő és térképész iroda. Toposzervisz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
Öt perccel múlt 4:11, jó napot kívánok, Agyagási Levente vagyok. Továbbra is nehéz helyzetben vannak a székelyföldi tejtermelők, hiszen az egyre magasabb infláció ellenére a gazdáktól felvásárolt nyers tej ára nemhogy nem emelkedett, ellenkezőleg. Van olyan eset is, hogy akár több mint 20%-kal csökkent. Miközben a boltok polcain bizony komoly áremelkedés tapasztalható etéren is. Mi vár a hazai tejágazatra, meddig tartható fenn ez a helyzet, és létezik-e esély az összefogásra egy jobb ár kialakulásának reményében? Erről szólunk mai műsorunkban. Meghívottaim a Székely Gazdaszervezet Egyesületének elnöke Bece István és László Csongor falugazdász vidékfejlesztési tanácsadó. Tisztelettel köszöntöm Önöket, jó napot kívánok!
Köszönjük szépen a meghívást!
Jó napot kívánok!
Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvásárhelyi-radio.ro. Amennyiben szeretnének bekapcsolni a műsorba, ezeken az elérhetőségeken megtehetik. Készült egy felmérés a székelyföldi tejpiac helyzetéről és tejtermelés helyzetéről, hogy tudjanak pontos adatok tükrében beszélni erről az ágazatról. Mit mutatnak ezek az adatok?
Az az igazság, hogy hát nagyon szemet az agrárium, a mezőgazdaság székelyföldön. Ilyen nehéz időszak talán nem is volt soha. Egyrészt nagyon erősen megdrágult egy sor minden, plusz költségek, energia, az üzemanyag, minden, amit el lehet képzelni, és közben nem lehet értékesíteni, illetve hát óriásiat zuhantak az árak. Nem csak a tejpiacra, hanem mindenhol gond van, de most ugye a tejpiacra koncentrálunk, hisz itt van talán a legnagyobb baj, és itt ez az ágazat, ami leginkább érinti a székelyföld mezőgazdaságát, mert nagy részt állattenyésztéssel foglalkoznak az itteni gazdák, ugye hegyvidék vagyunk nagy részt, illetve a növénytermesztésnek is a jelentős része az állattenyésztésnek termel alapanyagot, különböző takarmánynövényeket, különböző takarmánynövényeket, és tekintettel erre óriási nagy probléma az, hogy hát a támogatásokkal nagyon nehezen lehet kompenzálni, vagy fedezni azt a kiesést, ami az árbeli kiesés okoz, és nem beszélve arról, hogy az a bizonytalanság, ami miatt hát akár felmondják a tej elszállítási szerződéseket. Ugye ilyenre több példa van Székelyföldön. Itt a kollégákkal néztük, nagyon sokat tárgyaltunk, külön munkacsoportot hoztunk létre, és nagyon sokat dolgoztunk rajta, hogy milyen megoldást tudjunk adni, hisz van ennek egy nemzetközi, illetve európai oka is, hisz túltermelés van, és emiatt is hát jön az import be Romániába. Másrészt pedig hát hatékonysági kérdések is vannak itt Székelyföldön, illetve hát maga a hely adta, tehát azért mi hegyvidék vagyunk, és ne várja tőlünk senki az, hogy ilyen óriási nagy mezőgazdasági koncernek jöjjenek létre, mert az maga a kultúra, a vidék eltűnésével járna, és ezzel mi nem tudunk azonosulni, tehát ezzel nem szeretnénk ebben a sorba beállni, és ezért a gazdaszervezettel, a falugazdaszállózattal azt igyekeztünk megnézni, hogy az, amit észlelünk, az teljesen más, mint ami akár a hivatalos statisztikában megjelenik, mert a hivatalos statisztikában azt mondják, hogy akár két láj körül van a székelyföldi tejár, és tudjuk azt, hogy hát azt nagyon kevesen érik el Székelyföldön, és itt is vannak azért különböző, úgymond különbségek, akár gazdaság méret, akár megyék között is.
Most létezik kompenzáció, állami támogatás a tej árra? Volt, amikor volt.
Nincs most. Nincs most. Most ugye az RMDSZ kezdeményezésére le van téve egy támogatási egy törvény, ami 67 eurót jelent állatonként, ami valamelyest kompenzál, de azért sokkal nagyobb itt a veszteség, és főleg a kicsiket, de a nagyokat is érinti, hát óriási, és itt nem, itt valójában nem 20% van, hanem akár 30-40% esést is észlelünk, és ahhoz képest, hogy ugye két lehelyes árról beszélnek, azért van olyan teljes gazda, aki akár 80-ban itt kap a tejér, az azért az nagyon gyalázatos, és messze az előállítási költségek alatt van. Természetesen vannak különbségek, vannak árnyalatok, de hát óriási a feszültség az ágazatban, és hát azt nézzük, hogy mi az, amit lehetne tenni.
A tejtermelés hogyan alakult az elmúlt esztendőkben? Koncentrálódott, azért megmaradt egy bizonyos szinten, vagy azért az is nagyot csökkent az elmúlt években?
Minimálisat csökkent a tejtermelés, tehát folyamatosan koncentrálódik, tehát folyamatosan csökken a gazdaságunknak a száma, és jelennek meg új farmok, amelyek már úgy igyekeznek felzárkozni, de viszont fontosnak tartjuk azt, hogy minél több családi gazdaság meg tudjon maradni, és hát az állattenyésztés nélkül nagyon nehéz lesz a biodiverzitást fenntartani, tehát a szerves trágyautánpótlást, vagy akár a hegyvidéki legelőknek a hasznosítása, tehát hogy fog történni, tehát mindent nem lehet robotizálni, és Isten őriz azt a világot, amikor Székelyföldön nem lesz egy ilyen állomány, tehát állatállomány, tehát nem szeretnénk semmiképp sem. Ezért és ahhoz képest, amerre megy az egész támogatási politika, azt sem tudjuk, azt sem látjuk, hogy ezt támogatásból lehetne kompenzálni. Inkább a tejárat kellene valamilyen szinten helyre tenni, illetve megtalálni azokat a megoldásokat, hogy milyen kitörési pontok lehetnének.
Ebben a felmérésben azt látom, hogy gazda árról, csarnok árról és feldolgozó árról beszélnek. Azért, hogy a hallgatók is értsék, ezek nagyon eltérőek, itt látom a táblázatban. Mik ezek tulajdonképpen?
Tehát a felmérést a kollégáink végezték, a három székelyföldi megyében, illetve Brassó megyéből is néhány gazdát megkérdeztek, elértek. Arra voltunk kíváncsiak elsősorban, hogy terepen különböző egyeztetések folytán hallottuk, hogy a táj 1-20, 1-30, 1-40, de nem volt egy leírt adatunk erre vonatkozóan. Alakítottunk erre egy kérdőívet, amivel a falugazdászok kimentek, és különböző gazdákat a térségből lemértek. Nem az volt a lényege, hogy most mindenkit elírjunk, hanem az, hogy minél reprezentatívabban mindenki a saját területét tapogassa le. Vannak olyan részek, ahol nagyon sok csarnok van, gyergyújtésége, csíktésége, egész Hallgita megyéből mondhassuk, van, ahol kevesebb, Maros megyében már nem jellemzők, hogy csarnokba vinnék a tehet, inkább nagy gazdaságok alakultak ki, azok direkt értékesítnek. Ezt vissza is adják valamilyen szinten a számok. Több mint 100 gazdaságot értünk el, 60 csarnokot értünk el, tehát egy jó letapogatása ez a jelenlegi piaci helyzetnek, amit a gazdák kapnak a tejét, hisz ez fontos nekünk, nem az, hogy amikor majd átvevődik valamilyen szállítási után egy feldolgozónál milyen értéken megy be, az is persze egy hasznos információ, de minket az érdekelt, hogy akkor milyen lehetőségei vannak a gazdáknak, mivel egyedi minden farmnak az egy literenkénti előállítási költsége, de azt azonban látjuk, hogy az egy lej 20-ban is ár, az nem nagyon fér bele ebbe. Tehát gyakorlatilag azt lássuk, hogy támogatás nélkül veszteségesek jelenleg a piaci ágazat szereplői, a tájpiaci ágazat szereplői. Ezt valamilyen kitörési ponton kellett csak valamilyen kitörési pontni. Itt vannak már elképzeléseink, szeretnénk a kis farmok számára bizonyos szintű megoldásokat nyújtani. egy hosszú rész az, hogy fennmaradjon az a jelenlegi gazdasági struktúra, ez az 5-10-20-30 tehenes gazdaságok, amelyek működőképesek kell, hogy legyenek ahhoz, hogy megmaradjon a székelyföldi táj, ahhoz, hogy így tudjunk a későbbiekben is a mezőgazdaságról beszélni.
Azt ír egy hallgató SMS-ben, jó napot kívánok, sajnos már jó ideje nagyon háttérbe szorul a székelyföldi tej és tejtermékek gyártása az import áruk javára. Világjelensége az áruk nemzetközi csereberélése, vagy a helyi összefogások hiányossága számlájára írható az állami és önkormányzati támogatások késlekedése, sőt elmaradása miatt, Ilona Zsanett írja.
Én azt gondolom, hogy tehát azért ez egyértelmű, hogy egy globális versenyben vagyunk, és most azzal, hogy az Európai Uniós csatlakozás, Románia megnyitotta a piacát, mint ahogy a többi kelet-európai ország is, és maga a kiskereskedelmi részt hát átadta, már erről kell beszéljünk, mert ugye az egész probléma ott adódik, hogy a termékpálya szereplői nem egyformán részesülnek a jövedelemből és a veszteségből. Tehát akkor, amikor valami csökken, és arra hivatkoznak a feldolgozók, hogy nem tudnak értékesíteni, és hogy olcsóban kell eladják, akkor ezt a veszteséget nem osszák egyenlően az üzletek, a feldolgozó és a mezőgazdasági termelő, hanem minél inkább a mezőgazdasági termelőre igyekeznek rá terhelni, illetve a szükséges beszerzéseknél akár külföldről igyekeznek behozni ezeket a mennyiségeket. És ez nincs rendben. Tehát máshol azért külföldön, nyugaton, ahogy szoktuk mondani, Európa boldogabb részén, ott nem volt ez a törés, amit a kommunizmus hozott, és azok a szövetkezeti rendszerek, amelyek itt is azért annak idején, ugye a hangya szövetkezet, meg korábban is voltak nagyon komoly együttműködések, szépen elindultak, tehát hogy gyakorlatilag kialakultak olyan rendszerek, amelyek ők hozták létre ezeket a nagy üzleteket, tehát nem az volt, hogy az üzletbe be kell kérenszkedni, hogy akkor legyetek szívesek, engedjétek be a hazai terméket, hanem ők voltak az üzlet tulajdonosai, illetve a bankok tulajdonosai. Tehát, hogy de viszont ezeket az integrációkat mindenképpen államilag támogatták, segítették szabályzattal és pénzügyi eszközökkel is. Tehát mindenhol, ahol komoly szövetkezeti rendszer van, ott nem azért jött létre, mert az emberek nagyon szeretnek közösködni. Nem szeretnek közösködni, de viszont a közös cél érdekében közösködnek. A közös cél érdekében, hogy fenn tudjanak maradni. És ilyen tekintetben óriási feladatunk van még, vagy feladata van akár az államnak, vagy az Európai Uniónak is rá kell jöjjön, hogy a kelet-európai országokba is, itt főképp a hegyvidéket, hogyha meg szeretné őrizni ennek, amilyen, akkor kiemelten kellene támogatni továbbra is a szövetkezeti együttműködéseket, a közös feldolgozókat, ezért hát, hogyha megnézzük a Székelyföld szintjén a tejfeldolgozókat, bőven van tejfeldolgozó, vannak a nagyok, vannak a kicsik, kis feldolgozók, a kis feldolgozókból is vannak a cégek, illetve a magántulajdonban lévő, családi tulajdonban lévő kisebb feldolgozók, ezek az ilyen 50 ezer liter napi tejig gondolom ezeket, és hát vannak a kis kézművesek, tehát ez a három kategória van, illetve hát ugye a középsőkbe vele tartoznak azok a kis szövetkezeti feldolgozók, amelyeket szintén illetve az önkormányzatok kezdeményezésére jöttek létre. De valamilyen szinten ezekkel a feldolgozókkal is hát kapcsolatban vagyunk, főleg az első kettővel, tehát a kézművesekkel, illetve a szövetkezeti, illetve a családi feldolgozókkal, mert azt gondoljuk, hogy főképp ők tudnak a helyi termékekre rákoncentrálni. Nagyon fontos, hogy a helyi termék mozgalmat tudjuk megerősíteni, és minél inkább hát azokat a termékeket próbálja mindenki előtérbe helyezni, amikor vásárol, amelyekben biztos, hogy helyi tej van. Tehát akkor tudunk legtöbbet tenni.
Mi vár a hazai tej ágazatra, meddig tartható fenn ez a helyzet, és létezik-e esély az összefogásra egy jobb ár kialkulásának reményében? Erről szólunk mai műsorunkban. Meghívottaim a Székelygazda Szervezet Egyesületének elnöke Bece István és László Csongor falugazdász, vidékfejlesztési tanácsadó. Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk kukac@marosvasarhelyi-radio.ro. Amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. És hát laikus emberként már sokszor gondolkoztam rajta, hogy hát említették, hogy bizony van, amikor a hazai gazdáknak 80-ban itt fizetnek egy liter tejért, de hogy lehet Magyarországról, vagy akár Németországból 50-60-ban is áron behozni a tejet? Szállítási költséggel, mindennel együtt, hogy lehet ez a hazai nagyon alacsony ár alatt a külföldről behozott tejnek az ára?
Most ugye, amit látunk, az a biztos. Tehát, hogy most pontosan hány banér, vagy milyen...
Tehát minden esetre olcsóbban hozzák, milyen, hogyha azt preferálják a hazai tej helyett, akkor hogy az ára mérvadó.
Kérdés az, hogy milyen áron érkezik be pontosan, és kérdés... A másik nagy ugye kérdés az, hogy az összbehozatalnak ez hány százalékát teszi ki. Mi úgy tudjuk, hogy kb. 25% a nyers tejbehozás, és a 75% az termék. Tehát olyan alapsajtok, amikből bármit, vagy vajak, vagy különböző termékek, amit tovább tudnak feldolgozni, és akár
tehát gyakorlatilag terméként. Csak újra csomagolják? Hát, hazan, hogy...
Akár újra csomagolják, vagy akár valamilyen új formát adnak neki, tehát azért gyorsan újra lehet ezeket dolgozni, és akár helytermékként is ez viszont láthatjuk ezeket. Ezért is nagyon fontosnak tartom, hogy a széketermék védjegy, amelyik termékre felkerül széketermék védjegy, az tényleg hazai alapanyagból készüljön. Vagy egyáltalán tudjuk megkülönböztetni, mert hogyha nem hozzuk helyzetbe azokat a feldolgozókat, akik helyi alapanyagból termelnek, akkor hát esélytelenek vagyunk, hogy majd a hazai mezőgazdászokat is helyzetbe hozzuk. Tehát valamilyen szinten azokat, akik a pályán vannak, meg kell erősíteni. Úgyhogy visszatérve az alapkérdésre, nagyon sok számot hallottunk pluszba, minuszba. Az a helyzet, hogy ez az ingadozás, ami jelenleg van, hogy nyáron, amikor az állatok kimennek a legelőre, akkor megugrik a tejmennyiség. Ilyenkor hát raktárkapacitás kérdése feldolgozóknál, hogy akkor meddig tudják elvenni a tejet, és meddig tudják tárolni. És télen, amikor kellene, akkor lecsökken a tejmennyiség, a hazai tejmennyiség is, főleg a kisgazdáknál. És akkor ilyenkor a feldolgozók sokszor kénytelenek valahonnan behozni ezt a tejet. És akkor gondolom, hogy olyan szerződések köttetnek, ami akár egész évre szól, és akkor egészen más a helyzet. A másik út az, amikor egy nagy termelőnek bárhol Európában, most Magyarországon, Lengyelországban, vagy bárhol van egy lekötött mennyisége, amit egy jó áron elad, amire akár plusz támogatást kap, és a fennmaradó mennyiséget neki már mindegy, hogy mennyire adja el. És akkor ilyenkor akár egy nyomott áron be tudja hozni. Ugye erre ki vannak alakulva különböző árutőzsdék, amelyeket már használnak, úgymond a mi feldolgozóink is, a nagyobbak. Akár irányadó tud lenni számukra az, hogy akkor mennyi liter tej. Azt mondja, a tőzsdén most ennyi, és akkor én csak ennyit tudok adni. És emiatt akkor bele vagyunk állva ebbe az egész árversenyben, amitől folyamatosan igyekszünk megvédeni a gazdákat, mert ha nyersanyagként, csak sima nyersanyagként akarjuk eladni a mi gazdáink által eladott tejet, akkor az úgy nagyon nehéz lesz azzal csak úgy simán versenyezni. Tehát valamilyen szinten meg kellene különböztetni. Ezért nagyon fontos lenne a minőségre odafigyelni, higiéniára, és hát ilyen tekintetben is rengeteg feladatunk van még.
Igen, és hát vásárlóként mindig feltevődik a kérdés, hogy hogy lesz a 80-ban is tejből 8-10 lejes tej a boltok polcain. Vannak szövetkezetek is, kapcsolatban állnak velük, szóval miért van ez?
A tejár kialakulása a polcokon egy nagyon érdekes mintázatot mutat, amikor valami állami beavatkozás van, akkor képesek az üzletek tartani azt a nyomott árat, máskor meg nagyon elszáll a csillagos égig, ugyanakkor nincs ez lekövetve se a feldolgozónál, se a termelőnél. A termelési költségek tekintetében úgy minden feldolgozónak, minden termékre van egy úgymond költsége, de nagyság rendileg ilyen egy lej környéki, ami a feldolgozó tényleges költsége, azon kívül még rá kell számolni némi hozadékot is, plusz a tejár, amin beérkezik a tej. Na, ez, hogy kerül a 80-ban is tej a 10-szeres áron a polcra, akkor ott a kereskedelemben kell keresni ennek a válaszát egyértelműen. Sok olyan gazdálkodó van, aki integráltan kis mennyiségű terméket állít elő, és tudja értékesíteni piaci alapon. Náluk is lehet nézni egy hatékonyságot. Sokkal nagyobb, tehát hogyha most a 80-ban ez még egy szélsőségesen alacsony ár, de egy kis termelőre igaz, mondjuk úgy 10 tehénig el, hogy egy láj környék, egy láj 20-60 közötti áron tud most jelenleg értékesíteni, szemben azzal, aki feldolgozza ugyanazt a mennyiségű 10 tehén által előállított tejet, ott már jóval nagyobb hozzáadott érték teremtődik. Tehát, hogyha csak még nyársajtként értékesíti is, akkor a jelenlegi piaci árak szélsőséges esetben ott is le tudnak jönni el 25 lej, de inkább 35-40 lej környékén vannak. Hogyha már egy kicsit több energiát fektet belé, odafigyel egy minőségi fejésre, tud csinálni egy szénatejből készült élelt sajtot, amit pincébe lehet élelni akár hónapokon, sőt éveken keresztül, akkor ott már 100 lej körüli értékről beszélünk kilónként a sajtnak, ami majd 10 lej körüli tejár. Tehát sok út van, persze az se lehetséges, hogy most akkor megmondtuk mi a tutit, és akkor mindenki fogjon neki ennek, mert a piacok is végesek. Tehát ha valaki feldolgozni szeretné otthon a termékét, úgy lássa kiutat ebből a jelenlegi szorított helyzetben, mindenképpen fejlődjön, menjen el képzésre, nézze meg, hogy milyen lehetőségeim vannak, milyen engedélyeztetési útat tud bejárni, és ez lehet a kisgazdák számára egy út például. Az értékesítést is akkor a saját kezébe kell vegye, ezért ma több szakma halmozódik. Legtöbb esetben az itt a terepen a gazdálkodó, aki ilyen 10-től nem tudom 30-ig tart állatot és a családdal lássák el, nagyon kevés időt tudnak kiszakítani még plusz tevékenységekre is. Tehát maga a szarvasmarha tartás, a tejlő-tehén tartás, az egy nehéz szakma. Itt reggel este fejni kell 365 nap, kérdés nincs. Még hogyha emellé be kell rakni egy pluszba egy olyan, hogy feldolgozzák a terméket, és még értékesítnek, ergo piacokra járnak, megtalálják ennek az útját, ez hozza a hozzáadott értékeket, és elmozdulunk hamar az egy lej néhányban is tejárról egy sokkal magasabb szintre, de ugyanakkor fel kell nőni ez a feladathoz is, ezeket a plusz tevékenységet megfelelően el kell tudni végezni.
Léteznek támogatások, állami vagy EU-s támogatások arra, hogy a gazdák így diverzifikálják a feldolgozást, mondjuk, tehát, hogy egyáltalán feldolgozással foglalkozzanak, mert ez nem egy kétlejes befektetés, hogyha valaki úgy dönt, hogy mégis egy 30-40 tejenes gazda, hogy ő nem nyers tejet akar eladni, hanem sajtot akar készíteni. Ez amellett, hogy időben is, munkában is komoly befektetés, ehhez azért komoly pénzösszeg kell. Van, aki segítse őket ebben?
Támogatás kimondottan nincs. Pályázati lehetőségek vannak, DR12-14-es pályázatok hamarosan fognak megjelenni, amibe lehet feldolgozás irányába is elmozdulni és befektetéseket végezni. Tehát az egy lehetőség, de eléggé általános még az eddigi pályázati útmutató, illetve az itt bele kell vágni akkor egy külön munkafolyamatban vállalkozásszerűen kell végezni a tevékenységet. Tehát kimondottan támogatás nincs, pályázati lehetőségek vannak a piacon az ilyen irányú integrációk elkezdésére. A gazdálkodók számára igazából a kis léptékben való elindulás egy lehetőség, és minél nagyobb szakmai tudás halmozása. Ezt lehet így első percen ajánlani. Semmiképp se az a cél, hogy akkor most mindenki csinálja feldolgozót, és vegye meg a legszuperebb sajtkádat, ami 20 000 euró, tehát beruház egy hatalmast, és akkor majd meglássa, hogy mi lesz. Nem, kis lépésekben kell kezdeni haladni.
Beszéltünk itt az imént arról, hogy fontos a képzés, az, hogy ne feltétlenül a nyers tejet, hanem feldolgozott termékként adják el a tejet. Léteznek-e, vagy léteztek-e képzések? Annak ellenére, hogy itt mondották, hogy hát, és ez valóban így van, hogy sok idejük nincs képzésekkel foglalkozni, hiszen a szarvasmarha tenyésztés az bizony egy komoly elfoglaltság és időigényes tevékenység. Szóval vannak-e képzések, amelyek által beletanulhatnak abba, hogy például sajtot, vagy különböző tejtermékeket készítsenek, és tudom, hogy már azért vannak egyéb ínyenségek is. Nem feltétlenül sajtot lehet csak készíteni, ezt tudjuk a tejből, hanem egyebeket is.
Igen, hát 2008-ban, mikor nekifogtunk a széketermék mozgalomnak, meg egyáltalán helyi termék mozgalomnak a kiterjesztésében, akkor gyakorlatilag azt láttuk, hogy a vásárokon kétféle sajt van, jó sajt és tején sajt, és nem volt más termék, és azóta nagyon sok olyan folyamat elindult, amely révén azért hát sokan nekifogtak, és most már hát nagyon sok, több százféle terméket képesek a kézműves sajtkészítők előállítani, de hát folyamatosan képezni kell őket, és erre óriási nagy az igény. De az elmúlt időszakban több ilyen képzést hirdettünk meg. Nagy erőssége a falugazdás hálózatunknak, hogy Sárig Attila sajtkészítő is tagja, ő Gyémesbükön él, és hát aktívan gazdálkodik is, illetve hát sajtot készít. Ő a Székelyföldi Gézműves Sajtkészítők Egyesületének az elnöke, és hát nagyon komolyan szervezi ezt az ágazatot, és hát akár Svájcból, Magyarországról, máshonnan is hoztunk olyan szakembereket, akik révén intenzíven, gyakorlat koncentráltan tudtunk hát akár bizonyos termék előállítására, akár egész folyamatokat átnézni, akár szinte kezdők is nekifoghattak, és azt gondolom, hogy ezeket a képzéseket nekünk folytatni kell, akár kiszállásokkal. Itt van Sándor Tamás Magyarországról sajt, egy nagyon neves sajtmester, aki szintén folyamatosan visszajáró oktatója ennek a sajtiskolának. És az a célunk, hogy mindenki, aki szeretne tanulni, és ilyen szinten szeretne elindulni kis műhelyt, akkor legyen lehetősége, ne legyen az akadály, hogy nem tud plusz információhoz jutni. Illetve hát a Bőtisse meg a sajtversenyt is azért szervezzük évente meg, mert ezáltal a székelyföldi sajtkészítők kapnak lehetőséget, hogy itthon tényleg egy nagyon komoly bírálaton tud átesni a sajtjuk. Nem veszik zokon azt, hogy tudják, hogy már előre, hogy maximum 30%-a nyerhet a benevezett tételeknek. De ahhoz képest, hogy a világversenyen 5000 tétel van benevezve, nálunk csak 70-80 van benevezve, tehát azt jelenti, hogy ezt a 70-80-at az a zsűri nagyon pontosan megnézi. Tehát azért 5000-et nagyon nehéz végignézni olyan pontosággal. Ezért is megállapították, hogy sokkal alaposabb, szigorúbb a bírálat a mi kis székelyföldi versenyünkön, mint a világversenyen, de természetesen a nálunk nyert sajtokat a mi egyesületünk révén igyekszünk eljuttatni a világversenyre is, mert fontos az imás szempontjából, meg marketing szempontból, hogy nemzetközileg is nyerjenek a székelyföldi sajtok.
Igen, mennyire ismert a határon túl a székelyföldi sajt? Akár Európában, akár világszerte.
Gyakorlatilag, ugye aki eljön ide, tehát itt volt egy svájci szakember, vagy több is járt már hozzánk, hát nagyon el vannak csodálkozva, itt milyen biodiverzitás van, és azt mondják, hogy Székelyföldnek minden adottsága megvan ahhoz, hogy akár Svájchoz hasonló, nagyon komoly, vagy Európában, ugye Franciaországban, Olaszországban, máshol is vannak olyan térségek, ahol hát ilyen nagyon komoly sajtbrendek alakultak ki, hogy nálunk is megvan az a természeti adottság, amire alapozva meg lehetne egy ilyen komoly sajtbrendet ki lehetne alakítani. Hát itt ugye a gyógynövényeknek az összetétele, a legelők, hát ott kezdődik a sajtnak a minősége, tehát nagyon-nagyon sok minden összetevőtől függ, és hát arra próbálunk ráfókuszálni, és erre próbáljuk a székelyföldi gazdákat is hívni, hogy ebben a munkába kapcsolódjanak be, aki szeretne, mert így sokkal kevesebb, sokkal több jövedelmet tudnának realizálni. Nehéz hegyvidéki gazdaként versenyezni az alföldi nagy gazdaságokkal. Mi csak minőségben tudjuk felvenni a versenyt, és ebben próbálunk teljesíteni. És bízom benne, hogy a tejárnál is ez jövedelemben nagyon nagyot tud kompenzálni. Nem beszélve arról, hogy kevésbé vagyunk kitéve a globális mindenféle olyan kihívásnak, amivel folyamatosan szembenézünk, akár az üzemanyagár mozgása, akár a különböző kemikáliák, vagy más olyan input anyagok. Nem beszélve arról, hogy sokkal egészségesebb és sokkal ízletesebb terméket tudunk állítani, amivel hozzá tudunk járni Székelyföld gasztronómiai sokszínűségéhez is.
Kevesebb, mint egy percünk van, de szóljunk még a biogazda programról. Ez iránt mekkora az érdeklődés Székelyföldön, hiszen ön is mondotta, hogy mennyiség ugyan nincs, de minőség az van.
A biogazdálkodásnál is szintén az a nagy probléma, hogy a fejlődés gátja az a piacban van, tehát hogy az értékesítésben kellene őket jobban segíteni, jobban tudjanak értékesíteni magasabb áron, hogy higgyék el a fogyasztók az, hogy az tényleg bio, azt tudjuk tényleg nem csak certifikáttal bebizonyítani, hanem tudjuk a certifikátról bebizonyítani, hogy az tényleg azt higgyék el, hogy az tényleg az, és akkor gyakorlatilag az ágazat is hát még nagyon-nagyon tudna fejlődni Székelyföldön. Most jelenleg a mi szervezetünk révén több mint 500 gazda van, aki biogazdálkodást folytat.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
Mai műsorunkban ennyi fért. Meghívottaim a Székely Gazda Szervezetek Egyesületének elnöke Bece István és László Csongor falugazdász vidékfejlesztési tanácsadó voltak. Én köszönöm szépen, hogy válaszoltak a kérdésekre.
Köszönjük szépen a lehetőséget.
Köszönjük.